Dicsőség és hála legyen az Úrnak azért a kiváltságért, hogy ismét itt lehetünk, és ugyanígy van ez velünk is minden alkalommal, amikor Isten szavát halljuk, megszívleljük, megszólít bennünket, és ez jó dolog. Ma ismét vannak különböző jellegű imakéréseink, amiket nem igazán akarunk, vagy nem igazán tudunk felsorolni, de mindezt az Úr elé fogjuk tárni, és ő tudja, hol vannak az emberek, mire van szükségük, és csak ő tudja egyedül megadni nekik. Senki más nem tudja megadni nekik. Egy eset különösen súlyos, magam is ismerem ezt az embert, vagy ismertem régebben. Egyik börtönből a másikba járt, és valahogy vonzódása volt bűncselekményeket elkövetni. És most újra kezelés alatt áll, valahogy ez a személy a szívemhez nőtt, talán nem is tehet róla. Az életében a körülmények áldozatává vált, és nagyon-nagyon nagy szükséghelyzetben került. Őróla különösen meg fogunk emlékezni. Képzeljétek csak el, a legkönnyebb megrázni a fejünket, és azt mondani, nos, ő ezt is azt csinálta, és most megint eljutott erre a helyzetre. De sokkal jobb, ha együttérzést tanúsítunk, és az ilyen embereket is Isten színe elé tudjuk vinni. Ugyanis a szükséghelyzet nem náluk van, hanem a szükséghelyzet mi nálunk van, mert nekünk kellene és muszáj Isten segítségét továbbadnunk. Amennyiben Isten ma segít vagy segíteni akar egy földi emberen, akkor nem a mennyből fog leszállani, hogy ezt megtegye, hanem az ő népét, téged és engem fog felhasználni erre. Hogy Isten kinyilatkoztatta magát a földön Krisztusban, és a gyülekezeten keresztül akarja folytatni a munkáját, ezt már elég sokszor elmondtuk. Amikor arra az asszonyra gondolok, akiről a Lukács 13-ban meg van írva, hogy 18 évig gyötörte az ördög, megkötözve a gyengeség szellemétől, akkor az a gondolat jutott eszembe, ez egy teljes 18 év volt. Ha 8 évvel korábban találkozott volna az Úrra, akkor csak 10 év lett volna. Ha 8 évvel korábban, még korábban találkozott volna vele, akkor csak 2 év lett volna. A lényeg, amit hangsúlyozni szeretnék ezzel, a következő. Abban a pillanatban, amikor az első lehetőséget megkapta az Úrral való találkozásra, a dolog megoldódott. Az Úr csak annyit mondott, ő Ábrahámnak egy lánya, és az ördög nem tarthat íjként rá. És már is megtörtént. Szomorúak vagyunk, legalábbis én, ha Isten még nem tudta mindannyiunkkal elérni az ő fennhatóságát. Én szívesen sok mindent magamra vállalok, beleértve a teher nagy részét is, amit hordoznunk kell, és pedig mit, amit közösen összefogva kell hordoznunk. De hiszen a hit nem egy személyes dolog. Az ígehirdetés, a prédikáció az meg lehet. De a hitnek a prédikációból kell jönnie mindenkiben Isten ígéjén keresztül. És ha akkor a hit megszületik, létrejön, akkor semmi sem lehetetlen. Ellenkezőleg akkor minden lehetséges. És a testvérnő, akinek látásával van gondja, szintén újraírt, úgy van, hogy már szinte nem is lát. Lehet, hogy ez nekünk nem olyan súlyos dolog, mert mi még látunk. De hogy néz neki a dolog, ha mi lennénk ez a nő? Hogy néz neki akkor a dolog? Akkor úgy lenne, hogy hirtelen észhez térnénk, és azt mondanánk, Istenem, hiszen ez a dolog szükséges, Isten mégiscsak megígérte, és ez az, amit Isten ki akar munkálni bennünk, hogy alapvetően képesek legyünk beleélni magunkat mindenkinek a helyzetébe. Minden tekintetben, a rászorultak helyzetében mindegy, hogy milyen jellegű a szükséghelyzet, akár szellemi, akár fizikai, akár lelki, akármilyen, a mások szükséghelyzetét a mi szükségletünké kell tennünk. Így volt ez a mi Urunkkal, és így kell lennie mindannyiunkkal. És úgy gondolom, hogy nem a tanítás hiánya, hanem a hit hiánya. És a hit mindig az engedelmességhez és a cselekvéshez kapcsolódik. Ábrahám hitt Istennek, engedelmeskedett Istennek, és azt tette, amit Isten mondott neki. És csak így lehet megérteni a Biblia hitet. Bibliai, nem egy ajakkal tett vallomás, egy nyilatkozat, én ugyan hiszek, és aztán mész, amerre akarsz, nem. Az Istenbe vetett hit az ő ígéreteihez kapcsolódik, és azokhoz kötődik. És aki Isten ígéjének engedelmeskedve cselekszik, valóban hitben cselekszik, annak jogában áll megkapni azt, amit Isten az ő szavaiban megígért. Itt például azt mondja Branham testvér Jóbról a prédikációban, én hallottam ugyan, de most már látom. Valószínűleg nem is olyan régen lett kiadva, nem vagyok napra kész ebben a dologban, de itt azt mondja a 15. oldalon. Tartsátok figyelemmel azt, hogy Jobnak szüksége volt egy inspirációs csatornára, az ihletés csatornájára, egy ihletési körfrekvenciára. Nem csak arra van szükségünk, hogy halljuk Isten igéjét, hanem lényegében az a fontos, hogy az isteni inspiráció az ihletés csatornájává váljunk, az ihletés körfrekvenciája legyünk. A mi észjárásunkból nem jön abszolút semmi egyéb, mint egy újabb ötletes észrevétel, és az új észrevételhez egy újabb ötletes észrevétel. És észjárás marad egészen a végsőkig. A hit azonban egy észjárási folyamat, a hit azonban nem egy észjárási folyamat, hanem egy isteni sugallat, egy ihletési körfrekvencia. Arra való tekintettel, hogy az Isten szava ugyanaz a szellem által, amelyből származik, a szívedbe kerüljön és életre keljen. Az van itt írva. Tartsátok figyelemmel azt, hogy Jobnak szüksége volt egy inspirációs csatornára. Ez megvolt neki, és működött is. Igen, ez a lényeg. Ez megvolt neki, és működött is. Nem volt blokkolva, nem volt lezárt, hanem nyitva volt. Az ihletés körfrekvenciája működhetett. Mit használ a legjobb csatorna, ha blokkolva van, el van zárva? A legszebb edény, ha elzárt? Mit használ nekünk az ismeretelmélet, Isten minden dolgai, ha nem tudjuk a rendeltetésének megfelelően bevetni őket, hogy beteljesítsék azt, amire Isten szánta őket, és minden bizonnyal arra is rá fogunk jönni, hogy ez az inspiráció ihletés által kell megtörténjen. Semmit sem lehet megtenni önmagadtól. Nem létezett olyan prófit, aki leült volna, és azt mondta volna, Isten ezt akarja, vagy amazt akarja. Isten nem akar semmit. Amennyiben Isten bármit is akar, akkor a szellem által inspirál. Ihlet az inspiráció örökkévalóan és mindig ígén keresztül történik. Nem érzéseken, nem gondolatokon, hanem mindig az ígén keresztül. Valahányszor a szellem eljött a prófétákra, nem kezdtek el nevetni vagy ugrálni, hanem az íge lett közvetítve rajtuk keresztül. Az Isten ihletés körfrekvenciája, az Isten ígéje, ami a gyülekezethez lett intézve és az életre kelthető benne. És amikor itt az van mondva, tartsátok figyelemmel azt, hogy Jobnak szüksége volt egy inspirációs csatornára. Ez megvolt neki, és nyitva volt. Rendben. A körfrekvencia. Megvan-e nekünk az ihletés körfrekvenciája? Megvan-e nekem is, neked is? És ha megvan, jön a második kérdés. Zárva van-e, vagy nyitva van-e? Mi áramlik át a belső lényünkön? A mi Urunk azt mondta, hogy ő vizet fog adni, és egy olyan forrás fog feltörni bennünk, amely az örök életre buzog. És az van itt mondva, az ihletettségén keresztül megvolt a módja annak, hogy kapcsolatba kerüljön Istennel. Egymás út nem is létezik. És ha Isten szellemének nem sikerül az ige hirdetés, és az ige által, a szellem ihletése által valóban létrehozni bennünk ezt a kapcsolatot Istennel, semmilyen új élet nem fog bennünk kibontakozni, és semmilyen új élet nem lesz képes rajtunk keresztül áramlani sem az Isten ihletés körfrekvenciája nem lehetünk. Pedig ez az, amit Isten akar, és itt folytatódik tovább. Ő tudta, hogyan kell kirekessze önmagát, és hogy hagyja, hogy Isten ígéje beáramoljon. Ez az, amit nekünk is tudnunk kell. Hogyan kell félretenni, kirekeszteni minden gondolatainkat, mindent, ami az útunkba áll, hogy Isten szava beáramolhasson rajt. És amikor a Szent Szellem által beáramlik, akkor létrejön az isteni ihletés körfrekvenciája, és akkor történik is valami a továbbiakban, azt mondja, nézzétek, ők eljöttek hozzá keletről és nyugatról, és tanácsért. Az emberek felkeresték őt, mert tudták, hogy ez az ember az igazat mondja, mert amit kijelentésen keresztül megmondott, az valóra vált. Ezért jöttek el az emberek keletről és nyugatról hozzá. Nos, rendben, én nem hallottam, hogy jó profitált volna, de ha itt így van mondva, akkor hagyjuk annyiban és fogadjuk el. Az isteni sugallat, az isteni ihletés körfrekvenciája mindig helytálló, és Branham testvér ezt nagyon világosan kijelenti, hogy Isten képtelen hazudni. Isten mindig ura a helyzetnek, és Isten minden szava abszolút és tiszta igazság. Mi emberileg bejelentünk bizonyos dolgokat, és ha azok nem történnek meg, akkor azt mondjuk, igen, ez is amaz, és még amaz. Kifogásokat találtunk, már ősidők óta így megy, de Isten nem használ kifogásokat, éppen ellenkezőleg. Olyan embereket használ, akik hisznek az ő szavának, hogy rajtuk keresztül beteljesítse azt. Istennek semmi szüksége nincs arra, hogy kifogást keressen, neki szüksége van ránk. Ő csak olyan embereket keres, akikben és akik által beteljesítheti az ő ígéjét. A továbbiakban azt mondja, hogy amikor felment a piac térre, a kelet ifjú fejedelmei meghajoltak, hogy csak egy vigasztaló szót is hallhassanak tőle, és meghallgathassák a csodálatos, hatalmas bölcsességét. Ők tisztában voltak azzal, hogy ez az ember őszinte. Nem akart magából nagy ügyet csinálni, nem követett önző célokat, nem használt ki semmilyen kapcsolatot. Egyszerűen csak egy próféta volt, aki őszinte volt Isten előtt. Ők megbíztak benne, és sokan eljöttek keletről és nyugatról, hogy csak egy egyetlen pillanatra is beszélhessenek vele. Ezt mondja róla a Biblia. Viszont azzal kapcsolatosan nem volt meg az ihlet, hogy tudta volna, mi legyen a lényege ennek az egésznek, ami éri őt? Isten hagyta, hogy megtörténjen, és nem közölte vele. Itt szinte egy ellentmondással állunk szemben. Neki megvolt az ihletés körfrekvenciája, a csatorna nyitva volt, nem volt elzárva, az Úr szólt hozzá, de ami ez esetben hiányzott neki, azaz a bizonyos sugallat volt az isteni válasz mindazzal kapcsolatban, ami személyesen vele történt, ami érte őt. Ő képes volt megadni az isteni választ mindenki másnak, csatornaként szolgálva. Ők eljöttek keletről és nyugatról, hallották, neki megvolt az Isten ihlet körfrekvenciája, képes volt továbbadni azt, amit Isten kinyilatkoztatott neki, de itt az áll. Mindazonáltal az ő személyes esetében nem volt meg az az ihlet, hogy tudta volna, mi az, ami éri őt. Ti magatok is elolvashatjátok a történetet, lehet, hogy el kell olvasnotok az előtörténetet, de a Jobb könyve 42 fejezetében nagyon sok minden le van írva. És az ő személyes esetében nem volt meg neki az ihlet. Egész idő alatt nem tudta, hogy mit akar tőle Isten. Az egyetlen dolog, amit tudott, az volt, hogy perlekedett Istennel, mert az emberek perlekedtek vele, minden zavarosan összekuszált volt körülötten, minden a feje tetejére állítva, szétesett, minden romokba hevert a földön, ő perlekedett Istennel. Azelőtt minden rendben volt, mindenki számára megvolt a válaszok. Örömmel jöttek az emberek, rövid idővel ezelőtt már elmondtam itt, sőt magam is elolvastam. De amivel az ember nem rendelkezett, az az volt, hogy semmi sugallata vagy ihletése nem volt, amin keresztül, vagy ami által megtudhatta volna, hogy miért történik mindez, hogy mi legyen ennek a dolognak az eredménye, és önmagával hadakozott, és azokkal az emberekkel is, akik eljöttek hozzá, ugye. Az időben nem volt valami előnyös helyzet a közelében lenni, és itt azt mondja, Isten megengedte, hogy megtörténjen, és nem tájékoztatta őt. Ez nagyon is hátborzongató. Mindenki másnak képes volt elmondani keletről és nyugatról, hogy mivel is van dolguk, Isten megajándékozta a tisztán látással, Isten üzenete nagyon egyértelmű volt. Az emberek eljöttek keletről és nyugatról, mindent meghallgattak, mindent tudtak. Minden rendben volt, minden az volt, hogy így szól az Úr, és ezzel folytathatták útjukat, ahova csak akarták. Csak hogy most rajta volt a sor. Semmi ihlet, semmi megvilágosodás, semmi válasz, semmi nyitott csatorna. Én már nem értettem, miről is van szó, mivel álljon az egész összefüggésben, és hová vezessen ez az egész. És ott ült a hamu tetején, ami megmaradt még belőle. Ez volt az egészben még úgymond a szép, hogyha már nem is volt egy pad majdnem olyan puhán, ha még nem puhábban lehetett ülni a hamun, mint annak idején egy széken vagy egy padon. Itt aztán így folytatódik, de észrevesszük, vagy megállapítjuk, hogy egy szép napon mégiscsak ismertté vált. Ha csak ez a bizonyos nap már eljönne számunkra, és akkor mindannyian elégedettek lennék, nem de. Ha ez a bizonyos nap már elérkezett volna, ha már ma lenne, akkor nem akarnánk többé perlekedni Istennel, mert akkor már meglenne az új ihletettség, hiszen az új inspiráció által jön az isteni válasz, de ahogy mondjuk, vagy olvassuk, mégis észrevesszük, hogy egy szép napon ki lett nyilatkoztatva. Én, Istenem, hadd jön el ez a nap, engedd meg, hogy ismerté váljon. Addig, amíg minden mindenkinek segíteni tudtok, minden rendben lesz. A nehézség vagy a bonyatalom akkor kezdődik el igazán, amikor ellent mondani akarnak nektek. Egyedül ő tudta, hogy igaza van, hiszen neki egy élő hite volt. Isten szava megvolt benne. Szólt hozzá, ő tisztában volt vele, hogy ez az igazság, hiszen ő ismerte Isten hangját. Milyen csodálatos volt, minden csodálatos volt, kivéve azt a tényt, hogy az ő helyzetét illetően egész idő alatt nem kapott semmiféle sugallatot, nem kapott választ, csak összeszólálkozásokat és vitatkozásokat oda-vissza az összes barátjaival. És itt folytatódik. Ebben senki sem tudta őt megtéveszteni, mert ismerte ugyanis azt, vagyis Isten hangját. Amikor valami ki van nyilatkoztatva nektek, az lehet, hogy ellentétes azzal, amit az emberek hisznek. Igen, ez mindig is így lesz, mindig is így volt, és mindig is így marad. Ha Isten azt akarná mondani, amit te és én már tudunk, akkor már nincs sok mondani valója nekünk. Akkor ezt magunk között is felismerhetjük. De minden alkalommal, amikor Isten beszél az ő szavaiban, kinyilatkoztatás van az ő szelleme által. És itt azt mondja, hogy ez így megy tovább, és aztán azt mondja, Jób esetében valami nem stimmelt, de nem kapott ihletet a dolog felől. Ez pedig nyugtalanította és aggasztotta őt. Igen, ez egy nagy szorongás volt. Éppen ezért bánkódott, mert nem kapott ihletettséget, és aztán így folytatja. Amikor megérkeztek ebbe a helyzetbe, amikor ti megérkeztetek ebbe a helyzetbe, akkor az ellenség szinte minden barátaitokat felhasználja. És azt hiszem, éppen ez volt a kérdés, nem a fordítás 100%-osan helyes. Nem csak az ellenségeiddel lesz dolgot, hanem az ellenség felhasználja te barátaidat és az én barátaimat, hogy árthasson neked és nekem. Tehát a kérdésed a fordítással kapcsolatosan a fordítás helyes. Igen, utána néztünk. Tehát, amikor eljön az idő, hogy, ahogy itt olvastuk is, amikor eljutok abba, abba a bizonyos helyzetbe, akkor az ellenség majdnem minden barátaitokat felhasználja ellenetek. És mondok nektek egy dolgot. Az ellenség felhasználhat ezer ellenségeiteket, és az egyáltalán nem zavar téged. Mindazonáltal, ha egy barátodat alkalmazhat a kezébe, mondom neked, akkor egy halálos döfést kapsz. És akkor elkezdesz veszekedni és siránkozni, majd, hogy nem elájulsz. Szóval akkor már a dolgok rosszul állnak. Itt írja tovább. Ekkor az ellenség alkalmazni fogja szinten barátaidat, és felhasználja őket ellened. És azt mondja tovább, ezek elkezdték őt vádolni. Ó, mennyire szörnyű lehetett számára az a tudat, hogy éppen a barátai vádolják őt. Ha én, ó, kiről is beszélek én ma este, szinte érthetetlen számomra, de mégis ezt kell mondanom egy kis terültséggel, hogy szerintem csodálatos lesz mindennek a vége. Én hiszem ezt. És ha valaki itt azt hiszi, hogy a próféta magáról beszél, vagy hogy az, aki ott elől áll, el ne higgyétek, hanem úgy van, hogy Istennek megvan az ő terve az ő népével, beleértve minket is kegyelemből. De ez egy olyan kiváló dolog. Egyébként megköszönöm neked, hogy feltetted ezt a kérdést. Elnézzük, az egy nyomdahibát itt a negyedik sorba. Itt az áll, ahol az ellenség szinte minden barátodat felhasználja, és akkor komolyra fordul a dolog. Akkor nagyon fájdalmas lesz. Ez áthatol a lélek legmélyére. Mert abban a pillanatban, amikor az ellenség megragadja barátaitokat, már nem a barátod többé. Az meg lehet, hogy ugyanaz az ember, ugyanaz a férfi, ugyanaz a nő, külsőleg, még mindig minden ugyanaz, de az arckifejezés az egy kicsit más lesz, elsötétül, lefele billen, és ettől kezdve a barátaid ellenségeitekké válnak. És ennél rosszabb nincsen. Júdás soha nem tudta volna elegánsan elárulni az urat. Minden erőle ki lett dolgozva, egybeértve a nagy nyereményt is. Rendben, el van intézve, majd szépen meg is csókolom, és így tovább. És akkor minden rendben lesz. Idegenek ezt nem tudták volna megtenni soha. És mit mond az írás? Elkezdték vádolni őt. Természetesen ez nagyon egyszerű, amikor valaki már így összeverve ül ott, a kommunikációs csatorna zárva, nincs válasz, nincs sugallat, nem történik semmi, már nem jön senki se keletről, se nyugatról sem, éppen ellenkezőleg. Az emberek eljöttek keletről, nyugatról, eljöttek, elmentek, folytatták útjukat. Aki visszamaradt, az az ember volt. Ráadásul jött még néhány barátja, és meggyötörték a lelkét, mert ugye nem volt elég a testében okozott fájdalom, hanem a lelkében is fájdalmat és gyötrelmet kellett okozni. És amikor Branham testvérét azt mondja, kicsit ugye ő is véleményt tud nyilvánítani ennek kapcsán, azt mondja, ó, ez szörnyű lehetett számára, tudatában lenni annak, hogy éppen a barátai vádolják őt. Hadd mondjak nektek egy dolgot. Ebben megismétlem magam, de muszáj megtennem. Egy igazi barát soha nem válik ellenséggé, ha csak nem adja meg magát, vagy nem szolgáltatja ki magát az ellenségnek, vagy nem adja fel magát. Ez esetben már nem tudja, hogy mit csinál. Akkor nekünk hívőknek még mindig az a hozzáállásunk, Uram, bocsáss meg neki, mert nem tudja, mit teszi. Mit tesz? Az a barát, aki ellenséggé válik, egy nyomorult ember, nem ura többé saját magának, valaki más motiválja és meghatározza őt, és akkor persze nagy a szükséghelyzet. Most jön valami érdekes, most figyeljetek. A sátán még az ellenségeivel is szövetkezik. Tegyük fel, hogy a sátánnak olyan valakivel van dolga, akivel nem éppen jó indulatú, nevezetesen a ti barátaitokkal és az enyémmel, a ti testvéreitekkel és az enyémmel. A sátán, ahogy itt meg van írva, még az ellenségeivel is szövetkezik, és az ő ellensége is csak Isten gyermekei lehetnek, vagy vannak más ellenségei is. Jól láttam és hallottam, vagy olvastam ezt egészen kétségtelenül. A sátán még az ellenségével is szövetkezik. Ha el akarja érni azt, amit ott mondod. Tessék, itt van. és mit mondott azt Istennek az Úrnak a Jób esetében, hagyd őt csak rám, aztán elérem én vele azt, ráveszem, hogy megátkozzon téged, és így tovább, hogy megtagadja az üzenetedet, és arra fogom rávenni, hogy tagadjon meg téged, elérem vele azt, hogy oda megy, és azt mondja, hogy minden helytelen volt. Én a prédikációból olvasok itt fel. Ez nem az én prédikációm. Én azt olvasom fel, amit Isten mondott az ő szolgája és próféta száján keresztül. Az ellenségek, akikről itt szó van, az ellenség ellenségei, mármint most Isten gyermekei és senki más. Ő a mi ellenségünk, és ő az ellenségének tekint minket. De abban a pillanatban, amikor Isten népe között szeretni elvégezni valamit, akkor olyan embereket kell alkalmazzon, akik Isten népéhez tartoznak. Ha Oroszországban akar valamit elvégezni, hiszen akkor nem fog téged felhasználni innen, téged itt, ugye, ülve. Mi az, amit te elvégezhetnél ott? Egyáltalán semmit. Ha ott akar tenni valamit, akkor onnan kell alkalmaznia valakit. Bárhol is legyen az, ahol az ellenség uszítani akar és tenni akar valamit, olyan embereket fog felhasználni, akik ott vannak a helyszínen, ahol tenni akar valamit. Igaz-e vagy sem? Ezt a dolgot mi sem tennék másképp. A kémek, stb. Minden ezen az alapon dolgozik. Be kell hatolniuk valahová, meg kell vetniük a lábukat, ott kell lenniük, hogy később valahogy rendelkezésre álljanak, de kérem, ezt ne vegyétek most át a mi helyzetünkre. Tehát, a sátán még az ellenségeivel is szövetkezik. Hiszen a jó barátai a sátán ellenségei voltak, igaz-e vagy sem? Mert ők mégiscsak Isten oldalán álltak. Egyikük azt mondja, nagyon széles körűen megmagyarázom neked. Így áll szó szerint a Bibliában, nagyon széles körűen megmagyarázom. Ki tudja, milyen széles körűen lehet magyarázkodni, csak hogy a legvégén az Úr rövidre zárta, és mindennek véget vetett. Az ellenség tehát szövetkezett a maga ellenfeleivel, azaz jó barátaival, ösztönzi őket, és azt mondja általuk, azt fogom okozni, hogy a bölcsesség csak úgy pezsegjen, nem de. És mi az, ami pesket? Mert a bölcsességből nem sokat lehetett hallani. A bölcsesség majd a végén jött, amikor megszólalt Isten, akkor jött a tisztánlátás, jött az ihlet, jött a válasz, de nem azelőtt csak az ide-oda volt. Néha úgy van, hogy fordítunk, újra átolvassuk a javítás miatt, és mégsem látunk semmit, és nem is hallunk semmit. Ez egy sajnálatos tanúbizonyság, amit ma itt magamnak ki kell állítanom. Te talán néhány közületek is úgy vagytok ezzel, elolvastok egy prédikációt, anélkül, hogy magatokba szívtátok volna, anélkül, hogy megkaptátok volna az Isten ihletet, anélkül, hogy megkaptátok volna a választ, ami benne van. Az ellenség mindennel megpróbált, ami csak módjában állt, még azokkal a fontos emberekkel is, és barátokkal is, akik jobbnak voltak. Nos, itt megvan ez a válasz, itt minden összetartozik, és látjuk, hogy az ellenség ténylegesen mindent elvett abból, ami körülötte volt, hogy tovább fokozza és növessze a fájdalmát. De egy dolgot hiszem, hogy Jób a szívében gondolt mindezekről a bajtársakról, akik ilyen messzire mentek az ő megítélésében. Barátaim, én szeretlek benneteket, ahogyan mindig is szerettelek benneteket. Miért kell ilyen fájdalmat okoznotok nekem? De ők mindig elrejtették valahová egy kicsit a tört, az orv támadásra, és előhúzták mindig, amikor kedvük támadt hozzá. Itt azonban mégis olyan szépen az állírva, hogy Jób álhatatos maradt, mert ő tudta, hogy hallotta Isten hangját. Nem volt könnyű számára, hagyd mondjam el nektek, ma úgy tekintünk a bibliai történetekre, mintha egy elbeszélés lenne, de ezek valódi élmények voltak, egy olyan időszak, amelyben Isten ember ezekkel a körülményekkel meg kellett birkózzon, amelynél fogva ő maga nem kapott semmilyen sugallatot, és nem tudott segíteni magán. A továbbiakban ez állít írva, ó Istenem, segíts meg abban holnap este, hogy egyértelműen elő tudjam terjeszteni a prédikációt egy galamb szárnyain. Nézzétek, én hallottam Isten hangját. Ő mondott nekem valamit, és ez meg fog történni, ahogy minden más dolog is megtörtént, ez is meg fog történni. Itt Branham testvér ismét önmagáról beszél, és arról, ami történni fog. Majd így folytatja. Jób is tudta, tudta, hogy ez be fog teljesedni, meg fog történni. Ő tisztában volt azzal, hogy Isten bizonyságot tett neki arról, hogy ő igazságos. Ők azonban, a körülötte lévők, vétkesnek nevezték őt. Nos, e felett nevetni vagy sírni lehet attól függően, ahogy éppen érzi magát az ember. Ki vádolhat kit, ki mutathat újjal kire, ki ellen. Hiszen Isten előtt mindenki vétkes, mindazok, akik eljöttek és megszólaltak, ugyanolyan bűnösek voltak, mint jó, nem kevésbé és nem inkább. És amikor az Úr napjaiban néhányan azt gondolták magukban, nos, itt van valaki, és ezt most az Úr elé fogjuk vinni. Nagyon szép. Ha mindenkit csak az Úrhoz vinnének, az szép lenne, de nem az emberek elé. Az Úr pedig nem mond semmit, lehöl és porba írja a bűneiket és a nevüket. Ők pedig, ahogy a mondást tartja, elillantak, mint akik menteni akarják magukat. És ime, amikor az Úr befejezte az írást, és felállt, körülnézett, és senki sem volt már a láthatáron, senkit sem lehetett látni. Ő pedig így szólt az asszonyhoz, hol vannak azok, akik kárhoztattak téged? Már nem kárhoztatnak téged többé rendben, én sem kárhoztatlak téged, menj csak útadra. Ezért várt tehát az ihletre. Mit gondoltak, mire várok én? Mire várunk mindannyian? Rusz testvér, ti testvérek, vajon mire várunk? Arra, hogy valaki eljön és valami nagyszerűt tegyen, ezt Istennek kell megtennie. Ezt Istennek kell megtennie. Hogy valaki eljön és nagyszerű terveket terítsen itt elő, erre nincs semmi szükségünk. Nekünk Istenre van szükségünk, hogy beteljesítse az ő tervét. De mire is várunk? Az Isten ihletre. És előtte semmi sem történik. Ha csak mi nem teszünk meg önmagunktól is erről nagy lelkű, le is mondhatunk, azt mondja itt tovább. Ezért várta az ihletet. Most már megint itt tartunk. A sátán felhasználta mindezeket az embereket, még az úgynevezett vígasztalóit is, csak hogy ők vádolták őt, de ez nem tudta megakadályozni őket. Legyen, hogy Isten irgalmas legyen hozzám valóban, hogy az összes vígasztaló, igen, az összes vígasztaló, ilyen szavakon el kell gondolkodni, akár tetszik, akár nem. Ezek a vígasztalók voltak, akik azért jöttek, hogy megvádolják őt, és minden vádoskodás olyan, mint egy kalapácsütés. Tényleg, mint egy kalapácsütés, mint egy tör, amely áthatol rajtatok. Ám azt mondja itt, hogy nem akadályozta meg őket. Viszont, amikor Isten szava megerősítőst nyert számára, akkor megtörtént. Előzőleg is hallotta Istent hallhatóan, de egy nap eljutott a mély pontjára. Ott ült, mindenki vádolta őt. Sőt, még a felesége is azt mondta neki, hogy helytelenül cselekszik, és ő csak a fekélyeit kapargatta tovább. Elihu odajött és megvádolta azzal, hogy elbízakodott, mert Istent vádolja. Isten nem mérlegeli annak szavait, aki kétségbe van esve. Ez valahol meg van írva példabeszédekben, vagy valahol. Isten nem tudja mérlegelni őket, de az ő szavaikat mérlegelte. Egyébként a jó szavait Isten eleve mérlegre sem tette, viszont a többiek minden egyes szavát a legvégén azt mondja, mert ti nem beszéltetek helyesen rólam, ahogyan az én szolgám Jób tette, mondta a végén, de ha elolvassátok, mindannyian igényelték maguknak, hogy igazuk van, és ő egyedül maradt. Igaz-e vagy sem? Ha így elolvassátok előzőleg a leírtakat, ha Isten a végén mondta volna ki az igazságszoltatást. Isten a végén igazságot fog szolgáltatni. Következetesen, tehát ez volt az idő, amikor az ihlet eljutott hozzá, amikor villámlott és mennydörgött. Ihlet szállt a prófétára, az pedig felállt és így szólt. Én azonban én tudom, hogy az én megváltóm él, és utolsóként láthatóvá válik az én porom felett. Azután meglátom hústestemben az Istent, még akkor is, ha a férgek felemésztették ezt a testet, szemei meglátják őt. Milyen csodálatos, hirtelen minden, amit a barátok mondtak, feledésbe merült. Az ellenség nem voltak ott. Az ellenség felhasználta az ő barátait, és ők eljöttek, hogy megvigasztalják, miközben azt mondták neki, testvér, mi természetesen sajnálunk téged. Teljesen világos, miért is nem. Aztán persze a sajnálkozás után jött a szokott módon, ahogy ezt korábban is szokás volt tenni. Jöttek az ütések. De az utolsó szó Istené volt, és ez most is minden bizonnyal így lesz. Itt aztán az áll. Ő tudni akarta, hogy van-e valaki, aki közben járhatna érte. Hiszen ő annyi emberért közben járt már, de vajon most akad-e valaki, aki közben járhatna ő érte is? találtatik-e valaki, aki képes lenne jobbra a bűnös emberre rátenni a kezét, és ezzel hídat építeni a Szent Istenhez? El tudott-e volna menni a házához, és bekopogtatni az ajtaján, kinyitná vajon az ajtát, és beszélgetne vele egy kicsit, igen, ki lenne az, hol van ő, hol lakik, hogy lehetne eljutni hozzá, hol lehetne vele beszélgetni, hol lehetne megtalálni, hol nyílik meg egy ajtó, honnan jön a válasz, honnan az ihlet, honnan jönnek mindezek a dolgok. Jobb elébe tartta magát Istennek. A közbenjárásról, a közbenjáróról beszélt, és azt mondta, ezerből egy már prófétai módon szólt erről. És akkor itt azt mondja, de akkor, amikor ihletet kapott a szívében, meglátta Istent. Villámok cikáztak, mennydörgés gördült. Amikor ez megtörtént, felállt, és azt mondta, én tudom, hogy az én megváltóm él. Látni kezdte Isten válaszát az ő hitére. Kezdte látni a reakciót. Isten válaszát az ő hitére. Abban a pillanatban, amikor Isten válaszol, ha kitartottunk a hitben, és mindannyian, nem csak én, hanem mindannyian, nem is marad más út, mint a hit útján járni Istennel. És ha az ellenség sok barátot ellenséggé változtatott, egy szép napon talán megfordulhat a kocka, mint a Jób esetében is történt. És ez hamarabb nem következik be, amíg Isten nem válaszol. Nem volt olyan fél idő, amikor Isten azt mondta, te most menj vissza Jobhoz, és kér bocsánatot, és mondd, hogy ez észszerűtlen volt, én csak fájdalmat okoztam neked, pedig már amúgy is olyan szenvedésben voltál. Nem, ők mindannyian mindvégig kitartanak a maguk igaza mellett, amíg Isten ki nem nyilatkoztatja az igazságot. Mindannyian beszélhetnek, amíg Isten nem szólal meg, aztán nincs tovább. Akkor vége az egésznek. Amikor Isten válasza eljön, minden emberi válasz felesleges, fölösleges lesz. Így volt ez akkor, így lesz ez most is. Tulajdonképpen hálás vagyok, hogy fel lett nekem téve ez a kérdés a fordítással kapcsolatban, ebben az egy pontban, de ezáltal legalább elolvastam ezt a két oldalt. És számomra ez balzsam. Istennek egy dicsőséges ígéje, egy vigasztaló ígéret, nektek is és nekem is, hogy nem olyan emberek mérvadóak, akiket az ellenség elfoglalt és nyilván főellenséggé tett, nem csak ellenséggé, hanem borzasztó ellenségé. De ez az ellenség műve, Isten műve a megbékélésben áll. Végül pedig újból a gyertyatartóra lesz állítva az áldozat, amely mindenkire nézve érvényes. Krisztus a megfeszítetett. Akkor mindenkit újból átölelhetünk, és azt mondhatjuk, testvérem és testvérnők, ez az eredmény. Krisztus a megfeszítetett, aki mindannyiunkért, akik egyformán bűnösök lettünk, ő bűnhődött, ő szenvedett, ő meghalt, őt eltemették, és harmadnapon feltámadt. Ő a mi válaszunk. A te válaszod és az én válaszom. Én tudom, és te is tudod, mi tudjuk, hogy ami megváltunk, él. És hogy a legvégén ő fogja kimondani az utolsó szót, és mi meg fogjuk látni és tapasztalni. Dicsőítve legyen a mi Urunk neve. Legyen, hogy megáldja mindannyiunkban ezeket a hozzánk intézett szavakat. Én meg vagyok győződve, hogy Isten megáld minket kegyelmének gazdagságából. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Teljes szívünkből együtt megköszönjük neked a Bibliát, a te ígédet, az Isten ihletettséget, a csatornát, amit megnyitottál a te népednek, mindent, Uram, még akkor is, amikor megpróbáltatásokon megyünk keresztül, és minden összetörve hever a földön, a te ígét, ami szívünkben fog maradni. Még akkor is, amikor a hamun ülünk, a te ígét élő és igaz a mi szívünkben. Magasztalva és dicsőítve legyen a te neved. Te szóltál hozzánk, a tied legyen a hála, magasztalás és a tisztelet. Az ellenség lecsapott ugyan, a befolyása alá vette a barátainkat, a testvéreinket, a testvérnőket, de végül te mindent meg fogsz változtatni. Magasztalva legyen a te szent és csodálatos neved. Te sarokba szorítasz bennünket, hogy vágyakozva várjuk, hogy lejöjj és kinyilatkoztasd magad, mint még soha ezelőtt. Magasztalva és dicsőítve legyen a te csodálatos és szent neved. Uram, az összes imakérést is, különösen ezt a kedves testvért, drága testvért, aki megkötözve van, és nem tud segíteni önmagán, és még mindig gondjai vannak a képzeletével. Én, Istenem, könyörülj rajta, és ajándékozd meg kegyelemmel. Imádkozunk a látás sérült testvérnőért is. Hűséges Uram, te azt mondtad, hogy azért jöttél, hogy békességet adj, hogy visszaadd a szemlátást. Uram, erősítsd meg a te szavadat, igazold, hűséges üdvözítőm, bár lenne, hogy mindent kétszeresen visszaszolgáltatnál nekünk, hogy többünk legyen, mint amennyink volt előzőleg. Ó, Istenem, bizonyára megéri minden megpróbáltatásokon keresztül menni. Köszönjük neked, megérte Jób esetében, és meg fogja érni a mi esetünkben is. A tied legyen a hála, a felmagasztalás, a dicsőség és az imádat, az örökkévalóságtól az örökkévalóság. Te vagy az Úr, magasztalva legyen, légy mindörökkön örökké. Amen.